műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
A műsorajánló után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Látszik a kéz, amit tart, megölelszel idem. Jó szagú föld, ami hív, befogad szívesen. Jövőmet kezedbe adom, országodat beutazom. A tiszta szív majd irányt mutat, megtaláljam az igaz utat. Még hangtalan a bölcs jelen, gyümölcs ez a csend, bennünk terem. A szív a kert, ott van remény, s majd virágzik a föld a bánat helyén. A szíve csetem, kézben a kéz, vezest hát, mert csak így festhetem az ezer színű hajnalokat, a gyermekeimet, a mosolyukat, s egy híd a folyó.
hogy nem ez az élet, ez a vég, nem a kezdet.
Csak robot vagy egy testben.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet, jó, ez így kicsit tág, szűkítek, a színház világában fogunk kalandozni, nem feltétlenül emberek jelennek meg, vagy nem csak emberek jelennek meg a színpadon, vagy a porondon, hogy melyik a helyes, mindjárt kiderül, abban a színházban, amely már évek óta működik, és az alapító és az igazgató, Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színházról van szó, már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy életemben először is, remélem nem utoljára lehetek az A38-as hajón, amit ugye állandóan csak nézek, és szinte idealizált kép, hogy úristen, az A38-as hajón milyen jó koncertek és milyen jó riportok vannak. Köszönöm, hogy itt lehetek.
Az imént ezt említettem, és akkor kezdjük ezzel a felütéssel, hogy a színpadon vagy a porondon, hogyha Nemzeti Lovas Színházról beszélünk, akkor ott nincs olyan színpad, mint egy, nem tudom, Operett Színházban, Madách Színházban, Karinthy Színházban. Hogy hívjátok?
Úgy hívjuk, hogy küzdőtér. Tehát a Nemzeti Lovas Színház küzdőterén folynak az események, és hát ugye maga a Lovas Színház fogalma is valahol, azt kell, hogy mondjam, hogy egy rettentő rendhagyó helyzet, mert vizsgálódom a világban egyébként a mai napig, és járjuk ezt a csodás bolygót, és nézem azokat a produkciókat, amik hasonlítanak ránk, és az a jó vagy rossz hírem van számunkra, számomra, hogy nem nagyon van még egy ilyen félőrült, mint én, aki azt csinálja, hogy énekesként összetoboroz egy csapatot, megtanítja őket sportolói szinten lovagolni, musical színészeket egyébként, és ebből csinálnak egy színházat. Mert arról szólnak a világ lovas produkciói, hogy általában kitűnő lovasok csodás lovas bemutatót csinálnak, de nem szólalnak meg a lovon élőbe.
Hogyha már ezt említed, akkor amikor a Testőr című, vagy több mint Testőr című filmet forgatták a Kevin Costnerrel, meg a Whitney Houstonnal, akkor állítólag ott a szervezőknek volt, vagy a stábnak volt ilyen felvetés, hogy akkor keressünk egy színésznőt, és tanítsuk meg énekelni, vagy keressünk egy énekesnőt, és tanítsuk meg színészkedni.
Igen, nagyon jó a kérdés, nekünk is fölteszik sokszor, főleg a Nemzeti Lovasszínész Képző Akadémiára jelentkezők, mert hogy van egy edukatív intézményünk, ami tanítja ezt most már, tehát lovagolni, táncolni, énekelni, vívni, tanítunk fiatalokat, akiknek át akarjuk adni majd a stafétabotot, és ott mindig fölteszik a szülők a kérdés, hogy művész úr, nem baj, nem tud a gyerekem énekelni, de lovagolni nagyon szeret. Vagy fordítva, ami nagyon ritka, hogy nagyon jól énekel, de lovagolni egyáltalán nem tud. Ez a kevesebb. És fiúból meg szinte nincs, de a válaszom az, hogy mind a kettő jó nekünk, de valamelyikből azért örülünk, ha tehetséges. Lovagolni könnyebb megtanítani valakit alapszinten, mint énekelni. Ez tény és való. Tehát mi kitűnő énekeseket és színészeket keresünk, akik már ültek lovon, vagy akik szeretik a lovat, és mi ki tudjuk képezni körülbelül egy év alatt arra a szintre, hogy már mutatósan bevágtázzon a manésba, a küzdőtérre, és úgy tűnjön, mint a nagyon jól tudna lovagolni, nyilván az még nem lovas tudás.
Igen, és ez pont kérdés lett volna, és az iménti mondataidra majd a később visszatérek, mert volt egy ilyen fél szó összetételed, ami azért elég sokat jelenthet a jövőre nézve, na de most még nem ez a lényeg, hanem az, hogy azért nyilván itt nem kell ilyen mindenféle profi szinten lovagolni. Tehát nem baj, hogyha valaki tud díjugratni, vagy nem tudom, úgy kezelni a lovat, mint a betyárok annak idején 250 évvel ezelőtt, de hogyha valaki csak be tud benni sétával a lónak a hátára, sétán, vagy nem tudom, tud egy kicsit gyorsabban lovagolni, galoppozni kétszer körbe a küzdőtéren, akkor az nektek elég, tehát hogy nem kell ilyen akármilyen profi mozdulatokat végrehajtani a lóhátán a színészeknek.
Az a cél, hogy ezt elérjük. Én arra tettem fel az egész életemet, hogy kiképzek egy ilyen csapatot. Szinte katonai hadviselést folytatva. Ez a picikre is vonatkozik. Olyan vagyok egy kicsit, mint a Kassai Lajos a maga sportjában. Mi ketten képviseljük azt a típusú, értsd jól és értsék jól a kedves rádióhallgatók, azt a típusú mini hadsereg katonai hadviselését, ami már egész picikorban elsajátítható fegyelmet, alázatot, szorgalmat jelent afelé az elhivatottság felé, amit éppen csinál, a Lajosnál a lovasi jászat, nálunk pedig a lovas színészet. Mit értek ez alatt? Hogy azért én nem arra tettem fel az esküvet, hogy itt bohóckodva belépegessenek színészek és énekelgessenek. Én arra tettem esküt, hogy kentaurokként összeolvadva a lovunkkal, akár repülve a lovak, és ezt értsétek jól, mert az még fizikai képtelenség, bár ha szárnyat tudnék növeszteni valamelyik lovunknak, és pegazusként röpülne fönn, én annak örülnék a legjobban. De ezen kívül mindent megcsinálunk a lovon, és még a leggyengébb lovas színészem is képes arra, hogy ugratás közben énekeljen, vagy tüzes karika átugratások közben monológot mondjon, vagy trükklovaglás közben, ami jigit, ugye, amikor fölleugrálnak a lóról különböző formációkban, akár énekeljen. Ha ezt valaki nálunk egy-két-három év után nem tudja, az nem lehet nálam lovaszínész. Tehát itt van egy erős követelmény. Csak azért, hogy valaki bepuffogjon, bepöffeszkedjen a lován, szoktuk mondani kicsit kegyetlenül, és elénekeljen egy dalt egyébként nagyon jól, erre nem szerződtetek senkit. Az egy másik kérdés, hogy vannak alkatok, vannak tehetségek, és van egy-egy olyan nagy kaliberű énekesnőnk, vagy színésznőnk, mint a Papa Dimitriou Atina, aki ugye a koránál kifolyólag nem fogok tőle olyat kérni, bár néha meghazudtolja ezt, mert egy csomószor kaszkadőröket meghazudtoló bátorsággal veti magát alá az Atina az ötleteimnek, például, hogy meghúzzuk vágtázó lóval és föl is gyújtjuk, és, tehát az Atina ebben nagyon jó, de hogy egy-egy kivételt eltekintve nekem az a mániám, hogy mindenki sportolói szinten lovagoljon, minden szakákba elmélyedjünk, és az európai musical színházak mércéjén énekeljen.
És az pont kérdés lett volna, hogyha már az Atinát említed, meg a sportot említed, hogyha említed, akkor, vagy ide kanyarodtunk, akkor legyen ennek helye és ideje itt is most. Hogyha valaki a musicalek világában, az operettek világában, a színház világában otthon van, akkor nyilván gondolhatja az ember, hogy egyel egyszerűbb dolga van, mert akkor valamilyen szinten megtanul, nem tudom, egy hónap alatt, két hónap alatt lovagolni, és akkor majd tud valamit alkotni nálatok a Nemzeti Lovas Színházban a színpadon. Fordítsuk meg, sportolók, hogyha valaki díjugratásban jó volt, és az álmod, nem tudom, 5-10 évben a különböző világversenyeken ott volt, ő megmer benneteket keresni, hogy figyeljetek, én itt vagyok, lehet, hogy kétszer mondtam verset, első lettem, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, nagyon jól lovagolok, esetleg beférhetek hozzátok, mint sportoló?
Van egy ilyenünk.
Na.
Buruc Borbála, jelenleg a nemzetközi ranglistán 32. helyezetet.
Aha.
A magyar díjugrató válogatott kerettagja, nagyon komoly ugrató. A Bora pont tegnap délután 3 órakor kezdődő Unicorn és legendája című musicalünkbe két összetolt autó orrát ugratja meg, ez kb. Egy 1,40 magas és egy 1,40 széles akadálynak felel meg, úgy, hogy előtte egy tűzcsík is akadályozza ezt. Ez egy jelenet, amikor meg kell menekülni, és csak itt tud kimenekülni a gonosz karmai közül, hogy átugrik két autót. Tehát van ilyenünk. Én gyűjtöm azokat a sportolókat, lovas sportolókat, akiket vonz ez az egész. Hát a Németországban a Winnetou Show-ba, ami nem tudom most hol, pontosan helyileg hol van, ott azt hiszem a Ludger Bérbaumot, vagy a Jan Topsot, a világ első 10 helyzetjében lévő világhírű német díjugrató sportolót kérték föl, hogy segítsen a égő szekeret átugratni. Miért ne foghatnánk mi is össze magyarok? Miért ne lehetne egy díjugrató, egy profi díjugrató, a Nemzeti Lovasszínház rajongója, És én, mint Pintér Tibor, pedig nagy díjugrató rajongó vagyok. És járok díjugrató versenyekre, már nem versenyezni, bár annikor én versenyeztem, hanem nézni, tanulni. Szóval a Bora például, értsétek jól, nagy rajongónk, mi is nagy rajongója vagyunk Buruc Borának, és volt már ellen példa, de itt még gyorsan egy mondat. Az elején nem üdvözölte az a lovas szakma, a lovas színházat. Ennek több oka volt, mi se voltunk még elég felkészültek, sok hibát követtem el, én magam is lovas technikailag, bár én nagyon ügyes lovas voltam már akkor, de ez olyan, mint bármi más, hogy végtelenségig lehet tanulni. Ma már azt gondolom, hogy egy nagy mérföld kövön túl vagyunk azzal, hogy elismer minket a lovas szakma, ahol Dallos Gyula, a mentorunk, aki többszörös nemzetközi díjlovas bajnok, és az ő lánya díjlovas szövetségi kapitány az unokáival, vagy a lányával, gyerekeivel együtt jönnek nézni minket. És díjugratók is most már bejönnek az épületünkbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Maradj egy percig nyugton, csak amíg én elmondom azt, ami bánt. Tudd meg, halakszom rád. Maradj egy percig, kérlek, csak amíg annyit kérlek, miért nem szóltál? Mégis mit gondoltál? Kedvem, nem bántalak. Menj el, szégyeld magad.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor, színész, énekes, sportoló ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
egyszer. Én örülök, hogy itt lehetek.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és volt egy ilyen elszólásod, hogy hát nem nagyon vannak ilyen jellegű színházak a világ különböző pontjain. Egy német sót, egy Vénatút említettél, de hogy tényleg nincs ilyen, ez ilyen unikum számba megy, nem tudom, a beduinok teve hátról nem csinálnak valamit a sivatag szélén?
Biztos csinálnak, amiről én tudok, az elég széles sávban mérhető, mert hogy minden ilyet megnéztem. Voltam Spanyolországban, voltam Németországban, voltam Franciaországban, amikor idejöttek, voltam, hogy a bécsi spanyol iskola, az itt ráadásul közel van, minden évben elviszem a csapatomat egy tanulmányútra, és megnézzük, de voltam Tájföldön, voltam Mexikóban, mindenhol megnézek egy lovassót. Kitűnő, hagyományőrző lovas produkciókat láttam, de sehol nem láttam olyat, hogy ennyi énekes lóra pattan, és ennyi énekes minőségi énekléssel, ilyen lovas tudással, mint mi, ezt ötvözze. Na most az elején ez egy nagyon nagy ellenállást váltott ki a színházi szakmában. Mondvá, hogy mit képzel a Pintér tenya? Hát hogy kerül a ló a színházba? Micsoda gics ez? Én mindig tudtam, hogy ennek van relevanciája, ugye ennek van egy történelmi oka, 150 évvel ezelőtt még lovon közlekedtünk, dolgoztunk, és harcoltunk. Akinek nem volt lova, az nem tudott volna eljutni ide az A38-as hajóba, a Kincsen parkból, annan én jöttem. Vagy csak 8 óra alatt. Tehát, hát ugye az Árpád, meg a vezet, meg amilyen témákat mi földolgozunk, az István és a Koppány, nyilván, hogy Mészáros Lőnc mondaná, nyilván nem gyalog mentek, ugye, A pontból B pontba, hanem lovon, ugye, ott még lovon, de hogy tényleg jól értsek a rádióhallgatók, szóval akkor mindenki lovon ült, és lóval csinálta az életét, akinek nem volt lova, az egy szerencsétlen és egy lúzer ember vagy család volt. Így aztán van relevanciája lónak. De ilyet, ezt a dolgot, amit mi Budapesten egyébként a Kincsen Parkban most már közel 10 éve művelünk egy csodás új épületbe, majd erről még beszélünk, de hogy ilyet nem nagyon láttam. Nincsenek ilyen elvetemültek. Mert vagy valaki operaénekes, és gyönyörűen énekel, vagy egy musical énekes, és akkor óvja a hangját, a lábait, tehát olyan szerződések vannak külföldön, hogy nem is ülhet lóra a musical sztár. Én meg összehoztam ezt a kettőt.
És ahogy említed egyébként, meg alapvetően nyilván a ló az egy veszélyes üzem, és ott azért előfordulhatnak mindenféle balesetek. Főleg, hogyha föltesszük ezt ilyen művészi szintre, akkor ott is azért ez sokkal veszélyesebb, mint amikor az ember nem tudom, bemegy az akármilyen 20-30-as színpadra, és akkor ott elénekel valamit. Itt azért sokkal jobban oda kell figyelni. Én azt hittem, hogy te most nem tudom, gipszben fogsz majd jönni, meg járókerettel, vagy nem tudom, valami bottal, mert pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy akkor hát tenya összetört a bokáját.
Igen. Ugye, aki nem ül lóra, az nem esik le, mondjuk mi, lovas emberek. És bár tényleg nem veszélytelen sport, mert azért mégiscsak egy 500 kilós lény fölött próbálsz koordinálni te, mint egy 80 vagy maximum 100 kilós ember, itt mindig a ló győz. Tehát, hogyha egy ló felborul, akkor nem tudsz mit csinálni. Ha egy ló rád akar rugni, akkor az rád rug. Tehát az... De nem ez a kiinduló pont. A kiinduló pont az, hogy a ló több ezer éve a társunk. Már a római kori feljegyzések, Xenofon, híres római hadvezér, írja le a lóidomítás tökéletes passzusait, úgy, mint ma, ugyanúgy kell lovagolni, 1000 évvel ezelőtt is, meg 5000 évvel ezelőtt is. Ez nagyot nem változott, mert a ló az ugyanolyan maradt. A kocsik, meg a járművek változtak, de a ló nem. Tehát az alapvetés az, hogy a ló társ. De a kutya meg a ló között egy nagy különbség van, hogy a kutya az egy domestikált, korán háziasított állat, amelyik sosem menekülő állat volt a ló etológia szerint. Vagy az etológia tudománya szerint. A ló viszont menekülő állat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a ló mindig préda állat, menekülő állat volt. Így aztán egy lovat oda édesgetni magunkhoz, oda idomítani, mint a kutyát, hogy mellettünk sétáljon futószár nélkül, hogy egy jelemre ágaskodjon, hogy leüljön vagy lefeküdjön mellé. hogy megértse az én nyelvemet, az egy sokkal összetettebb, és egy nagyon emberpróbáló szitu. Ettől aztán azt gondolom, hogy nem csak, hogy a lovas színészetben hasznos ez, és a produkciók tekintetében, hanem egy remek tanítás, akár beteg embereknél, akár autista gyerekeknél, és mi ezt alkalmazzuk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor színész. Mindjárt folytatjuk.
Sokan azt mondják, az idő gyógyít, és lesz majd más, aki megszólít, eljön majd a nap, s némá mosolyogva nézek a szemedbe, mindent letagadva, hogy nem szeretlek már, és nekem már nem fáj, amit nem mondtam el százszorban, s egy ilyen kis dallamban még égek, hogy megmutathassam szeszem. Nem több egy emléknél magamba zárnám, hogyha itt lennél. Kiáltottam már, de meg sem hallod. Némán dühöngtem, hogy ezt nem látod, de többet nem tudtam már neked adni. Ne annyit kérek még, ne engedj elfeledni, mert így nem szerettem mást, és amíg élek fáj, hogy ezt nem mondtam el százszor. Hogy megmutathassam szeszem, de több egy emléknél magamba zárnám, hogyha itt lennél szeszem. Zárnám, hogyha itt lennél.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
A szabadság annyit jelent, hogyha megunta a ketrecem, választhatok másikat magamnak. És egy darabig megint el leszek, majd a falak szólítani kezdenek, megint és újra rab leszek. Fáj bevallani, hogy hazudtak nekünk, felnőttnek lenni szörnyű. És az én is csak annyit jelent, hogy mennyire jó a jelmezed, aki bent van, azt nem ismerné fel senki. Sem a szülők, sem a testvérek sem, sem az elhitt barátságok nem, róluk inkább ne is beszéljük. Bizony fáj bevallani,
hogy hazudtak nekünk. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű. Felnőttnek lenni szörnyű.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, tenya, hello.
Én is örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy nagy általánosságban a Lovas Színházzal, a Nemzeti Lovas Színházzal kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy a római kor, meg a lovak, stb. Stb. Ja, én a minap futottam bele a Gladiátor című film, be Russell Crowe, egyik zseniális alkotása, és akkor hát itt ül velem szemben a magyar Russell Crowe.
Igen, köszönöm a megtisztelő titulust. Hát ugye szoktam magamról viccesen és önironikusan mondani, hogy én egy 21. századi gladiátor vagyok. Persze a bulvár az már ez csak úgy, hogy Pintér maga szerint gladiátor, tehát ez, már ez lenne a lebutított Temus címszó. De nagyon fontosnak tartom elmondani, mit értek ez alatt. Önmagában ezzel a műfajjal egyébként széllel szemben hajózok. De hát ugye aki széllel szemben hajózik, ha egyszer kiköt, akkor nagy a mulatság. Hát mi néha kikötünk. És ez a 21. századi gladiátorság, ez ugyan a színpadon is megmutatkozik, mert általában ilyen szerepeket is játszom, és osztottam, vagy osztok még ki magamnak. De van egy fiatal csapat, akinek átadom most ezt a stafétát, és fantasztikusan működnek együtt velem. De amitől még nagyobb gladiátorság ez a küzdelem, az talán az, hogy teljesen magán erőből, mi egy magán független színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem államilag támogatott, az is voltunk mindig, tehát ez a politikától teljesen független egyébként. Mi a színház katarzisában hiszünk, szoktam mondani, és nálunk jobb vagy bal oldal, az maximum a nézőtéren létezik. De hogy komolyra fordítsam egy kicsit a szót, vagy reálisabb legyek, mi nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ezt a műfajt, mivel én hoztam létre, ezért ez a csapat, ez feltétlenül hisz bennem. Uh-huh. Tényleg, mint egy gladiátorban, aki középen állunk, és mint a Gladiátor című filmben, amikor azt mondja Russell Crowe, fogjunk össze. Bíztok bennem, úgy meg tudjuk őket verni. És pont most jövök egy meetingről, ahol a legjobb embereimmel a válságstábot csináltunk bizonyos dolgok miatt, és nem megyek bele. De mi ezt túl fogjuk élni. Mert van egy nagyon jó csapatom. A gladiátorságot így értem elsősorban.
És nem csak így lehet érteni a gladiátorságot, hogyha a Nemzeti Lovas Színházra gondolunk, hanem hogy egy másik színészt, híres világszerte ismert színészt, Antonio Banderast is behozhattam volna, és akkor most menjünk rá szépen az előadásokra. Mert hogy van ugye, ami a gladiátorról szól, meg van olyan is, ami hát Zorro legendáját teszi föl oda a
kisdőtére. Rengeteg és nagyon színes a palettánk. Nyilván olyan darabokat vettem elő már ideje korán, amikor elkezdtük ezt, ugye több mint 10 éve, hogy lovasba meg lehessen rendezni, de ma már iratom ezeket a musicaleket, vagy mi magunk írjuk, tehát ugye ma már az AI is nagyon sokat segít nekünk, ma már azért musical írás nem olyan nehéz, mint annó volt, de az a lényeg, hogy olyan darabokat veszünk elő, ami mindegyik releváns a lóval. Tényleg ilyen a Zorro, ilyen a Honfoglalás című műzikelünk, ilyen a Mátyás királyról szóló műzikelünk, ilyen a legutóbbi 5-6 műzikel, mint a Szilaj. Ugye ezek már Disney műzikel adaptációk, nyilván nem a Disney zenével. Ilyen az Aladdin, ahol akár releváns módon az Aladdint a Jafarék arab lovakon üldözik.
Repülőszőnyek helyett,
így van, mert a duettet ott lovon éneklik, ott is fölhúzzuk őket egy érdekes technikával, aztán a végén, de lovon kezdik a duettet. Aztán ott van a Szépség és a Szörnyeteg, ahol még a filmben is van ló. Ott van a most legutóbbi két fantasztikus műzikelünk, az Unicorn is legendája, amit már én írtam, az egész darabot és a szinapszisát. Ott van az Egy vérből valók vagyunk, amit szintén én és az AI és a kollégák írtuk együtt. Ez egy közös nagy műhely munka. és mire megszületik a musical, addig a csapat már vértizzad, és nagyon, nagyon szeretek együtt dolgozni ezekkel a fiatalokkal.
Említetted a Szilajt, meg említetted a honfoglalást, stb. Az összeset, mindet értem erre. Külön lákérdeztem volna, ez most az egyik legutóbbi munkátok, az Unikornis legendája. Ez miről lesz? Hogy? Mert hogy az összes többit nagyjából egészében ismerem, vagy vannak képeim róla, az Unikornis legendájáról nincs.
Igen, úgy születik nálunk egy musical, hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy mi egy, még egyszer mondom, magánszínház. A magánszín az egy egybevételből tartja fel magát. Csak is, kizárólag. Meg hát néha szponzorok, de ezt hagyjuk Magyarországon egyelőre. A színházi meccenatúrát. És mi kénytelen vagyunk olyan műzikeleket csinálni, ami üt. Ami lóról szól. És jár az agyam mindig, hogy mi hát a Szilajt már meg csak kincsemet megcsináltuk. Ugye? Akkor mi legyen? Unikornis, az gyerekeket, látom, hogy a plüss unikornisok világát éljük, és még Tájföldön is láttam unikornisokat a benzinkúton, hogy ez jó lesz. Sőt, emoji is van belőle. Na, de hát erre kell írni, az kevés a cím. És írtam, hogy nagyon jó szinapszist, az egy mondatban megpróbálom elmondani, hogy 300 évvel később játszódik, ahol már a földről minden kihalt, az emberek elköltöztek a Marsra, meg egyéb bolygókra. De a Földön maradtak még élőlények, úgy hívjuk, hogy unikornisok, akikre egy szűk törzs vigyáz, ezek az őrzők, mert a szarvuk gyógyelixírt tartalmaz, és persze a gonosz lejön föntről, el akarja venni a gyógyelixírt, mert meg akarja magát gyógyítani, mert egy torzó lett. Ebből konfliktusok vannak, én vagyok egyébként az őrzők vezetője, a Jenny a párom játsza a lányomat, ezúttal érdekes, de most már lassan ugye kezdek beleöregedni ezekbe a kicsit idősebb, hát apa vagy macho apa szerepekbe, de nem baj, mert én ezeket szívesen csinálom. Mohácsi Márk a alóvas színész. Tehát aki eljön hozzánk, az lát egy gyönyörű 30 éves srácot úgy lovagolni, mint az Isten, úgy énekelni, mint az Isten, és hófehér lovon bejön egy fekete srác, tényleg baromi jól néz ki, és élőben énekel, miközben fölle ugrál a lóról, szóval ő az egyik tanítványom a sok közül, aki egyébként most már a vezető színészünk. Szóval, hogy és akkor a Unikornis legendájában vannak ezek a jelenetek, hogy ugye modern autókkal üldöznek minket, mert megtalálnak a Földön még 20. század, 21. századi maradványból maradt autókat, és azzal üldözik a lovakat. Őrült izgalmas. Nagyon nagy látvány. Volt itt egy amerikai producer, és azt mondta, hogy ez Amerikában bármikor megállná a helyét egy pici kis tupírral vagy turbóval.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapítói igazgatója Pintér Tibor, színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Világon.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Fitness.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek itt az A38-on még egyszer.
Én is nagyon köszöntök minden rádióhallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy végre itt lehetek.
Ott fejeztük be az imént, hogy az Unicorn is legendája, ez az egyik legutóbbi darabotok. Jó magad írtad, és arra gondoltam, hogy hát ez ilyen Unicorn is nyilván ilyen gyerkőcöknek vagy fiatalabbaknak való, és hogyha már arról beszélünk, hogy akkor milyen lóval kapcsolatos gyerekelőadások születhetnének, nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, hogy a My Little Pony az egyébként nektek pont megállná a helyét.
Nem látják a rádióhallgatók az arcomat, de egyáltalán nem mosolygok. Halál komoly a fejem. Ugyanis én ezen gondolkoztam.
Tényleg?
Igen, mert ennek volt egy marha nagy ázsiója és nagy tábora. Gondosan ügyelünk arra, egyébként lehet, hogy még megcsináljuk. Arra kell, hogy felhívom a kedves rádióhallgatók és majdani nézőink figyelmét, remélhetőleg, hogy jöttök, majd jönnek majd az előadásainkra, amik egyébként Budapesten a Kincsen Parkban vannak, és nem Komáromban, ez fontosnak tartom, mert mindig kevernek minket, Komáromot is én alapítottam, csak ott még ilyen bosszúszerű vállalkozásból, hogy Pintér nélkül is lehet színezni, még játszanak pár előadást, de nem releváns. Mit csináljuk itt Nemzeti Lovas Színházat Budapesten, a Kincsen Parkban, egy új épületben, büfével, amit a fiam csinál, mosdószekcióval ellátva, hál' Istennek minden hétvégén játszunk, zárójel bezárva. Mi volt az eredeti kérdés?
My Little Pony. Az én kicsi pónim.
Hogy a My Little Pony-t különben nem lenne butaság megcsinálni, de mi minden darabot úgy csinálunk meg, hogy felnőtteknek is szóljon. A gyerek az élvezze a maga szintjén, a felnőtt pedig elgondolkozzon rajta. Minden darabunk végén mi magunk is annyira meghatódunk tényleg, mert olyan, mint egy film. Uh-huh. Csak itt nem állunk meg. Tehát ez olyan, mint hogy egy film, mint, tudod milyen, mint a Jumanji. Beszippant. Aha. Engem is, mint színész, nagyon sokszor észreveszem, hogy a lovon már nem pintértenye harcol, hanem az a hős, akit megformálok. Szóval ez a nézőt is, gondold, de ott ül egy néző, és nem moziba látja aha. ezt az egészet, hanem még meg is csapja a ló szele, hogy ez folyamatosan, hogy a mozibot leállnak, ott ötször fölvesznek valamit, tehát hogy azért beszélek csak róla ennyire lendületesen, mert beletrafáltál a lelkében ennek a dolognak, hogy működünk mi, hogy csinálunk mi produkciót, és ha My Little Boat-t megcsinálom, akkor biztos, hogy lenne egy komoly költői üzenete.
Egy-két utolsó kérdés a végére tenye, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az, nem egyszer, nem kétszer említetted, hogy Kincsen Park, és akkor küzdőtér, meg nézőtér, stb. Hogyha arról beszélünk, hogy hoztad létre, vagy jött létre ez az egész műfaj Magyarországon, akkor szerintem a sztereotípiából kiindulva még mindig benne van az emberek fejében, hogy akkor ez egy sátorban történik.
Igen, igen. Ami egyébként nem lenne baj, mert a The Greatest Showman című filmben, amit a Hugh Jackman igen. alakítja a főszerepet, ott pont arról szól, hogy leégett az épületük New York valamelyik utcáján, egy kőépület, és a végén a sátorba kényszerültek, és ők fedezték fel a színházi sátrat. De valóban a sátor méltatlan volt, és azt csináltuk, hogy mindenféle hitelből, meg önerőből fölépítettünk ugyanott a Kincsen Parkban egy szendvics panellel ellátott, ez egy 17 centis, tehát nagyon jó a hőszigetelése, büfével, amit tényleg a kisfiam üzemeltett, a Máté, egy családi vállalkozás lett. És nagyon, erre vagyok a legbüszkébb. Én már azt gondolom, hogy egy nagyon picit, bár utálom ezt mondani, hogy hátra dőlhetek, mert soha nem dőlhetünk, de hogy megteremtettünk valamit, és ez egy akkora dolog, és valóban én álmodtam meg ezt a műfajt. Voltak persze ennek, meg a mai napig is látom, érzékelem, hogy próbálkoznak ám sokan, meg lovasszín az olyan könnyű, aztán amikor a legelső pillanatban akadályba ütköznek, mondok egy példát, mi rengeteget turnézunk. Uh-huh. Mi egész nyáron megyünk, és hadd mondjam el, hogy mindjárt indul a turnénk, ugye június végén, itt Mórahalom, Bikal, 55-60 előadást játszunk egy nyáron. Ezeket az előadásokat megrendelik tőlünk. De Abu Dhabiba is készülünk szeptemberben, ahova 4 lovat úgy néz ki, hogy repülővel szállítunk majd ki. Ez egy nagyon nehéz dolog, ebben most nem menjünk bele, de ha Abu Dhabiba megszűnnek a háborús veszélyek, akkor pont most tárgyalunk velük, hogy mégiscsak lesz, mert úgy volt, hogy lemondják, aztán mégiscsak. De a lényeg, hogy én csak oda tudok kiukadni, és talán az lenne a legfontosabb mondandóm ezzel kapcsolatban, Roland és kedves hallgatók, hogy egy olyan műfajt teremtettem meg, amiben nagyon sokan kételkedtek, és ma működik. És úgy működik, mint egy nagy Cirque du Soleil szórakoztató cirkusz, és a színház művészet közötti valami nagyon érdekes híd. De a cirkuszot azért nem mondom szívesen, mert ott mindig pejoratív értelmet is kap, pedig fantasztikus a cirkuszművészet, én nagy pártfogója vagyok, de mi nem cirkuszt csinálunk, mi musical színházat csinálunk a javából, lovakkal.
Utolsó előtti kérdés a végére. Említettem egy jó 3-4 órával ezelőtt, hogy volt egy olyan szó összetétel a mondataidban, amire a későbbiekben majd visszatérek. Most van itt az a pont. Azt említetted, hogy akkor átadni a jövő generációnak, mert akadémia meg ilyesmi. Nem azon gondolkozol, hogy akkor te kiszállsz ebből. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most úgy nem tudom, igazgatót képzel ki, vagy látsz valakiben ilyeneket, és akkor, mint hogy az imént említetted, hátradőlök, és akkor nem tudom, mint tiszteletbeli igazgatóim majd itt hátulról figyelem, hogy mi történik.
Igen. Már a legelejétől fogva lehet, hogy nagyképű hangzik, de én egy kicsit ilyen tanítónak születtem. Ezt apukámtól örököltem. Ezt soha nem kérte tőlem senki. Tehát oda keveredtem Szigetszent Miklósra, hogy csinálj egy musical stúdiót, és már egy hónap múlva bemutattunk egy március 15-i produkciót, amitől el voltak ájulva a Szigetszent Miklósi önkormányzatba, és mindjárt mondták, hogy akkor ezt támogatni kell, ezt a pintér gyereket. Voltam 22 éves, 23. Akkor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemet Színetár Miklós osztályában. És na most megakadtam, honnan csatoltam ide, Roland? Elfáradt az agyam egy
nem
kicsit.
Nem akarsz hátradőlni és kiszállni és tiszteletbeli
igazgató. Igen, hogy én már az elejétől kezdve bennem van az, hogy tanító típus vagyok, tehát át akarom adni ezt a tudást. Ez óhatatlan. És így én tanulok a legtöbbet. És ezt a stafétabotot. Ezt nem azért adom át, mert ez egy üzleti terv. Ezt nem azért adom át, mert majd ebből jó sok pénzt akarok keresni, hogy közben én Tájföldön nyaragatok. Ez egy ösztön. Uh-huh. Ösztön, ezt tovább kell adnom, ezt tovább tudom adni. És persze, meg lesz majd ez a gyümölcs, amit mondtam, hogy egyszer tényleg lehet, hogy már nem kell bemennem egy előadásra. Volt már erre példa. Kiadtam nekik, és megrendezték nélkülem, majdnem, hogy jobban, mint én. Tehát ez az edukálás, ez a staféta továbbadás, ez az egész egy gyönyörű dolog, és azért jelzem, hogy minden történelmi hősnek az volt az üzenete, lásd Achilleus a Trójába, hogy anyám, én azért megyek el harcolni Trója ellen, hogy a nevemet örökké emlegessék. Én azért csinálom ezt az egészet, hogy valami olyat tegyek le a magyar színház történelem palettájára, hogy emlegetve legyen, ha nem is az én nevem, de az, hogy lovas színház, ezt mi hoztuk létre, magyarok, hogy ez egy hungarikum érték tud lenni, hogy ezt a világban bárhol büszkén vállalhatjuk, hogy és az a tervem, lehet, hogy megkérdezted volna, de bocsáss meg, Roland, hadd menjek elibe, hogy a jövőképem az, hogy bizony-bizony ezt muszáj, hogy egy olyan államilag vagy mecenatúra által támogatott nagy projekté nője ki magát, ahol a világ minden tájról ide lehet hívni az embereket, és örvendeztetni tudjuk őket a magyar történelmi hősök sztoriain és műzikelein keresztül.
Utolsó kérdés a végére, Tenya, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indul nem sokára a turné, mentek mindenfelé, említetted, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor talán még Abu Dhabiba is kiröptettek 4 lovat, de hát ez egy későbbi történet. Beszéltünk arról, hogy akkor az Unicorn is legendája, meg milyen egyéb előadások. Most egyébként a háttérben vannak új ötletek, és az az utolsó kérdés a végére. Születik új darab, van új szinopszis, új ötlet?
Nagyon köszönöm a kérdést. Képzeld, hogy meginterjúztuk a közönségünket, csináltunk egy közvéleménykutatás, 5 darabot dobtunk föl. Most azt nem mondom, hogy mik, de hogy mik lettek a nyerők, a győztesek, a három testőr, Alexandre Dumas regénye alapján, írunk majd egy műziket. Így van. Mi sincs kézenfekvő bennél, ugye? És a másik pedig a Mulán. Aha. Ez egy távol-keleti, eredeti kínai népmese, ahol ráadásul a Mulán és csapata a hunokkal, Attilával küzd meg. Nyilván úgy fogom megírni, hogy ebből mi magyarok ne jöjjünk ki rosszul, aha, de nem akarom átírni a népmesét, itt még kell majd egy csavar, azt mondta Kassai Lajos, hogy ő szívesen elvállalja ennek ugye a Kassai Lajos, csak hogy tudják a rádióhallgatók, aki nem tudja, a világbajnok lovasi, ez a Matt Damonnak, ő volt a Nagy Fa című moziba például a személyi íjász kiképzője. Tehát egy fantasztikus elme, és bevállalt, hogy ő lesz a Mulánnak a szakértője, de hogy nagyon jó a sztori, kicsit van is hozzá közünk, hogy ez a kettő lesz jövőre valószínűsíthető, tehát a Mulán, ami egyébként a Disney által feldolgozott sztori is, és a három testőr.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Ha megfogom a gitárt, a világ legszebb dalát, vagyok hajlandó csak megírni. Ha keresem az igazit, mennem kell tovább, akárhogy is hasonlít.